Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásnak a címe a megigazulás útja, a krisztusi megváltás követése. A megigazulás útja, megigazulni, igazzá válni. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberi életnek a legnagyobb kérdése. Mit jelent egyáltalán ez a fogalom? Mit jelent igazzá válni? Hogy lehet a bűnös embernek igazzá válni? A Biblia arról beszél, és Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. verséből hadd olvassam el azt az ígét, amely arról beszél, hogy az Isten hogy teremtette az embert. Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. versében azt olvassuk, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Az Isten az embert igaznak, jónak, egyenesnek, tisztának teremtette. Azt olvassuk Mózes első könyve első fejezetében, hogy Isten az embert az ő saját képére és hasonlatosságára teremtette. Itt Prédikátor könyvében azt olvassuk, hogy igaznak teremtette az Isten az embert. De az ember a bűn következtében mindezt elvesztette. A bűn következtében Ézsaiás könyve 64. fejezetének az ígéje érvényes mindannyiunkra, mert nem csak Ádám és Éva vétkezett, hanem azóta is mi számtalanszor vétünk és követünk el bűnöket. És Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse azt mondja, hogy mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falom mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. Tehát az igaznak, az Isten által igaznak teremtett ember a bűn következtében beszennyezte az életét, ez az igazság eltűnt, az ember nem igaz önmagában, az ember bűnös lett, és mindenét, a szívét, gondolatait, cselekedeteit, érzelmeit, mindent át és átszőtt a bűn. És ez a bűn elválaszt bennünket Istentől. Hogy az igaz állapotból kikerültünk, ez az örök élet elveszítését jelentette a mi számunkra. És mindez az Istentől való elszakadás, a bűn, hogy nem igaz az ember, mindez az ember szívére és lelkére óriási súllyal és teherrel nehezedik. Minden ember valahol ebben az életben átérzi valamilyen szinten ennek a súlyát. Van, aki megpróbál nem foglalkozni ezzel a kérdéssel, valaki félre akarja söpörni ezt a kérdést, de ember tömegek vannak, akik nem tudnak megszabadulni ettől az érzéstől, a bűn tehernek az érzésétől. Az ember érzi, hogy elszakadt az Istentől, érzi ennek a hiányát. Látja a saját lényének az igaztalan voltát, bűnös voltát. És ember tömegek egy életen keresztül cipelik ezt a terhet, anélkül, hogy az igazzá válásnak, a megigazulásnak az útját megismernék. Majd látni fogjuk, hogy sokak esetében miért van ez, hogy sokan nem ismerik meg, nem ismerik fel a megigazulásnak az útját és lehetőségét. Amikor az ember érzi a lelkén a bűn súlyát, érzi, hogy megváltása lenne szüksége, szabadulása lenne szüksége, ember tömegek gondolkodnak úgy, hogy megpróbálnak valamit tenni a dolog érdekében. Megpróbálnak önmaguknak valamilyen megoldást hozni erre a problémára, hogy valamilyen módon ez a súly, ez a teher legördüljön a szívükről, a lelkükről. A bűnnek a terhe. És az ember valóban mindent megpróbál ennek érdekében. Gondoljunk mindjárt az első emberpárra, akik az igaz állapotukból kikerülve bűnösekké lettek. Mi volt az első gondolatuk? Mit akartak tenni? Nem az Istenhez fordulni segítségért ebben a helyzetben, hanem maguk találtak valamilyen megoldást. Fügefa leveleket vettek, azokat aggatták maguk körül, hogy mégis valamilyen módon helyrehozzák azt, ami emberileg helyrehozhatatlan. És azóta is az ember ezt teszi önmagával. Megpróbálja becsapni magát, megpróbál álmegoldásokat találni. Emberek sokszor a bűntudat miatt, vagy a bűntudat alól való szabadulás reményében sok mindenben menekülnek. Van, aki menekül a jótékonykodásba. Van, aki le akarja vezekelni a bűneit. Valamit tenni akar azért, hogy ezek valahogy kiegyenlítődjenek, valahogy eltörlődjenek, hogy ismét igazzá válhassanak. És az ember mit tapasztal? Akármennyit próbálkozik önmagától tenni, az eredmény az, hogy ott van, és ott marad a lelkünkön a teher. Magunktól képtelenek vagyunk megigazulni, képtelenek vagyunk igazzá válni. Az ember ezek után sokszor máshoz folyamodik. Sokszor olyan megoldáshoz próbál az ember folyamodni, hogy elhatározza az, hogy meg fog változni. Elhatározza az, hogy ettől kezdve igaz életet fog élni, és akkor talán a múltnak a terhei is valahogy legördülnek a szívéről, lelkéről. És amikor az ember minden erejét összeszedi, minden jó szándékát latba veti, hogy igen, ettől kezdve igaz életet fog élni, akkor mit tapasztal? Egész rövid úton megint azt tapasztalja, hogy nem megy. Nem megy, mert a bűn fogja vagyok, és újra azokat a dolgokat követem el, amitől bűnössé lettünk mindannyian, amitől a mi igazságunk szertefoszlott, amitől beszennyezettként, az Isten előtt tisztátalanokként állunk mindannyian. Fölvetődik a kérdés, hogy akkor van-e megoldás? Lehetséges-e ebből a reménytelennek tűnő helyzetből az embernek kimenekednie? Van-e megoldás a bűn problémájára? A bűnös ember lehet-e igaz az Isten szemében? Van-e a megigazulásnak lehetősége, útja és módja? És ha van, akkor mi ez az út, mi ez a lehetőség? A Biblia arról beszél, és a Biblia egyetlen egy dolgot mond ezzel kapcsolatban, azaz egyetlen egy utat tár fel ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy van, de csak egy út létezik. És ez az út, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Az apostolok cselekedete 4. fejezetének a 12. versében, az apostolok cselekedete 4. fejezet 12. versében a következőt olvassuk. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Nem adatott más név az ég alatt. Más út, más megoldás nincs. Más módon nem nyerhetünk üdvösséget. Egyes egyedül Jézus által. De ebben az ígében ott van a hatalmas ígéret, hogy ő általa viszont megtartathatunk. Ő általa ismét igazzá válhatunk. Ő általa meg tudunk szabadulni a mi életünk bűneitől. De nézzük meg, mit is jelent a megigazulás, és milyen módon igazulhat meg az ember Jézus Krisztus által. Mi a megigazulás útja az ember életében? Ez a szó, hogy megigazulni, igazzá válni, ez egy kettős jelentésű szó. Két alapvető jelentése van, és most először az első szűkebb értelemben vett jelentéséről fogunk szólni ennek a szónak, és az első jelentésével kapcsolatban szeretném, hogyha megnéznénk egy bibliai történetet, amelyről ma már egyszer szóltunk, Lukács evangéliuma 18. fejezetének a 10. versétől kezdődően egy történetet, egy példázatot mond el Jézus két emberről, egy farizeusról és egy vámszedőről. Nem is olvasnám magát a történetet, hanem csak röviden összefoglalnám szavaimmal, hogy Jézus azt mondja, hogy a farizeus, ez a öntelt és önmagával nagyon megelégedett, magát nagyon komoly vallásosnak hívő embernek gondoló ember megáll Jézus előtt, és önmagát az egekig magasztalja, és elmondja, hogy ő milyen jó ember. A másik ember, a vámszedő, aki egy nyilvánvalóan bűnös ember volt, azt olvassuk, hogy a szemeit nem merte az égre emelni, hanem könyörgött Isten előtt, hogy legyen irgalmas hozzá bűnöshöz. Tehát könyörgött az ő bocsánatáért, a bűnei bocsánatáért. És utána Jézus a következőt mondja, csak a 14. verset olvasom Lukács evangéliumában, a 18. fejezetben. Jézus ezt mondja, hogy mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, hogy nem amaz. Tehát a vámszedő, aki ezt kérte Istentől, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, ő megigazulva ment alá az ő házához, hogy nem amaz, hogy nem a farizeus. Mert valaki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nézzük meg, mit jelent itt ez a szó, hogy megigazulni? Mit jelentett a vámszedő életében az, hogy megigazult? Jézus kimondta, ez az ember megigazulva ment alá az ő házához. Ez a szó egyértelműen azt jelenti, hogy az ember elnyeri Istentől a bűnére a bocsánatot. Tehát megigazulni, a legszűkebben vett jelentéstartalom szerint a Bibliában ez a kifejezés legszűkebb értelemben azt jelenti, hogy az ember egy konkrét bűnétől, amelyet elkövetett, megszabadul és igazzá válik. De nézzük meg, hogy ennek mi az útja és módja. Hogy ebben az értelemben igazzá váljunk, tehát a bűneink megbocsátásra kerüljenek, nézzük meg, hogy ennek mi az útja és módja. A Római Levél 3. fejezet, Római Levél 3. fejezet, 24. verse a következőt mondja el mindjárt, mielőtt erről a kérdésről gondolkodnánk, mindjárt elsőként szeretném ezt az igét felolvasni, mert egy nagyon határozott gondolatot szögez le Pál apostol ebben az igében, amely így hangzik. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Megigazulván elnyervén a mi bűneink bocsánatát, ki által, Jézus Krisztus által, az ő váltság áldozata által, de mit mond? Ingyen történik mindez. Azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk, mi ehhez semmit nem tudunk tenni. Mi ezért, hogy mi elnyerjük a mi bűneink bocsánatát, hogy mi igazzá váljunk, mi ezt nem tudjuk kiérdemelni. Mi nem tudunk ezért sem vezekelni, sem jó cselekedeteket cselekedni, sem kiérdemelni az Isten előtt. Nem lehet. Azt mondja, hogy ingyen, az ő váltság áldozata által nyerhetjük el a mi bűneink bocsánatát. De nézzük meg, hogy hogyan. Mit kell akkor az embernek tennie? Azt látjuk, hogy nem tehetünk érte semmit a szónak abban az értelmében, hogy semmilyen módon nem tudunk mi cselekedetekkel bűnbocsánatot elnyerni, kiérdemelni. Akkor mi az útja és módja a bűnbocsánat elnyerésének? Amikor a Szentlélek kitöltetett Jézus Krisztus mennybe menetele után, és Péter apostol prédikált az ott egybegyűlt tömegnek, a zsidó nép egy hatalmas csoportjának, és fölfedte előttük a bűneiket, fölfedte előttük azt a hatalmas bűnt, hogy ők Jézust megölték, akkor, amikor ezek az emberek ezt hallották és megértették, és rájuk nehezedett az ő bűneiknek a súlya, és átérezték, hogy mennyire tisztátalanok, mennyire bűnösek, akkor a következő kérdés szakadt föl belőlük. Ezt olvassuk az apostolok cselekedete 2. fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Mit cselekedjünk? Elkövettük a bűnt, a legnagyobb bűnt követtük el, amit valaha elkövethettek, mit követtek el? Jézusra halálos ítéletet kimondták, feszítsd meg. Mit cselekedjünk ezek után? Rádöbbentünk arra, hogy mit követtünk el. Hogy tudunk ettől a tehertől megszabadulni? Föltették ezt a kérdést, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? És Péter a következőt mondja, két Biblia verset olvasnék a következőképpen. A 38. vers ezt mondja, Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. És a harmadik fejezet 19. verse ezt mondja, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Egyetlen egy szóra szeretnék Péter válaszából utalni. Mi az első? Bánjátok meg a ti bűneiteket. Ez az első lépés. Azt mondja, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket. Az ember hajlamos arra, és erre többször ki fogunk még térni, az ember nagyon hajlamos arra, hogy azért mégiscsak úgy gondolkodjon, hogy hát azért valami az én részem. Hát azért valami részem, nekem is kell, hogy a dolgokban legyen, hát valami csak is az én érdemem. Hát jó, hogy ingyen kapjuk a bűnbocsánatot, de hát azért valami részem, nekem is kell, hogy ebben legyen. Péter azt mondja, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket. De hadd kérdezzem meg azt, hogy a bűnbánat az embernek a saját maga teljesítménye. El tudunk jutni igazából a bűnbánatig? Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy elkövettünk valami rosszat, amiről tudva tudtuk, hogy nem jó. Bántott is bennünket igazából, mert láttuk, hogy rossz következményei vannak, de igazából a megbánásig nem tudtunk eljutni. Tudtuk, az értelmünkig elhatott, hogy amit cselekedtünk, az nem volt jó. De az az igazi mély bánat, hogy én ezt elkövettem, ez nagyon sokszor az ember tapasztalja, hogy nincs meg bennünk. Az apostolok cselekedete 5. fejezetéből szeretnék két újabb igét olvasni a 30 és 31. versben a következőképpen. Ezt mondja Péter, ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mit mond Péter apostol? Jézus Krisztus nem csak az áldozata révén a bűnbocsánatot adja az embernek, hanem ő az, aki által mi a bűnbánatra is eljuthatunk. A Szentlélek késztet bennünket Jézus által a bűnbánatra. Az a kérdés, hogy mi reagálunk-e az ő késztetésére, befogadjuk-e őt a mi szívünkbe, és engedjük-e, hogy kialakítsa a mi szívünkben az igazi bűnbánatot. Nagyon sokan a bűnbánatot félreértelmezik. Nagyon sokan a bűnbánatot azonosítják a bűn elkövetése következtében egy bizonyos negatív körülménytől való félelemnek az átélésével. Tehát nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy történik valami, cselekedtem valamit, és ennek valami nagyon rossz következménye lesz, és az ember ezt sajnálja, ettől fél, a következményektől fél, sajnálja azt, ami ebből származik, ami ennek a következménye, annak az adott rossz cselekedetnek, amit elkövetett. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez még egyáltalán nem a bűnbánat. Az, hogy én félek attól, hogy most mi fog bekövetkezni, meg el kell hordoznom a következményeit annak, meg látom, hogy esetleg milyen rossz kihatása lett az én cselekedetemnek a másik ember életében, ez még önmagában nem a bűnbánat. Ez még csak a következményektől való félelem. A Biblia azt mondja, hogy az igazi bűnbánatot, azt Jézus adja a mi szívünkbe. Gondoljunk bele abba, hogy mi lenne akkor, vagy mi van akkor egy olyan helyzetben, hogy elkövetünk valami rosszat. Senki nem látja, és senkire úgymond nincs rossz hatással. Tehát elkövettem valami helytelen dolgot, de mondjuk senkit nem károsítottam meg vele, senkinek kárt, bajt nem okoztam azzal az én helytelen rossz cselekedetemmel. Vajon tudjuk-e bánni akkor igazából a mi bűnünket? Semmi következménye lett, senki nem látta. Igen, az ember ekkor döbben rá magától, hogy igen, amikor látjuk a következményeket, látjuk, hogy esetleg az emberek megvetése kísér bennünket a mi bűnünk miatt, vagy most emberek megharagudtak ránk, vagy embereknek kárt okoztunk, vagy most mivel fog ez együtt járni, akkor az ember hajlamos arra, hogy bánkódjon a bűn miatt, és azt hiszi, hogy ez a bűn bánat. De még egyszer mondom, itt tudjuk igazából lemérni, hogy van-e bennünk bűnbánat, amikor valami rosszat elkövettünk, hogy az ilyen esetben is, amikor valóban ez ki nem tudódik, és úgymond semmi következménye nincs, hogy akkor is tudjuk-e igazából bánni a bűnt. Igen, egyértelművé teszi a Szentírás, hogy az igazi bűnbánatot is Jézus az, aki adja az ember szívében. De nézzük meg, hogy hogy és milyen módon. Milyen módon adja Jézus az ember életébe az igazi bűnbánatot. Azt a bűnbánatot, aminek meg kell előznie az igazzá válást, aminélkül nincs igazzá válás az ember életében. Amikor az ember átéli azt, hogy az én bűnöm miatt Jézusnak mennyit kellett szenvedni. Amikor az ember átéli azt, hogy lehet, hogy ezt a bűnömet senki nem látta az emberek közül, és embereknek nem ártottam vele, de ezért a bűnömért is Jézusnak szenvedni kellett, és mit okoztam én az én bűnömmel Jézusnak, ez ad az ember szívében igazi bűnbánatot. Semmi más nem tudja az igazi bűnbánatot felfakasztani az ember szívében. Szeretnék egy történetre utalni, és lapozzuk fel a Szentírásban Lukács, illetve Máté evangéliumát. Ebből a két evangéliumból fogok olvasni egy rövid részletet Péterrel kapcsolatban. Péter, aki Jézusnak az egyik legközvetlenebb tanítványa volt, és Jézus az ő halála előtt nem sokkal, egy pár órával azt mondja Péternek, a 22. fejezet 31. versétől így olvasom, a 22. fejezet 31. fejezettől, a 31. verstől a 34. versig. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Jézus elmondja Péternek, háromszor fogja ezen az éjszakán megtagadni őt. Péter esküdözik, hogy ugyan már ő soha kész az életét is adni Jézusért. Hagyjuk itt a Bibliánkat nyitva, vagy egy jelzőt tegyünk ide, de lapozzunk Máté evangélium a 26. fejezetéhez, mert szeretnék felolvasni itt néhány igeverset, és utána visszatérünk Lukács evangéliumához. Máté evangélium a 26. fejezetében a 67. verstől kezdve a következőt olvassuk. Kicsit hosszabb részt olvasok fel, de szeretném, hogyha megpróbálnánk elhelyezni, hogy mindez a péteri tagadás, ami ugye ettől kezdve be fog következni, milyen körülmények között következett be. A 67. verstől így olvasom Jézusról, hogy akkor az ő szemébe köbdöstek, és arcul csapdosták őt, némelyek pedig botokkal verték őt. És mondván, prófétáld meg nékünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged. Péter pedig kint ült az udvaron, és hozzámenvén egy szolgáló leány mondta, te is a Galileabeli Jézussal voltál. Ő pedig mindenkinek a hallatára megtagadta, mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt, és ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek, bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólalt. Gondoljuk végig ezt a jelenetet. Jézussal teszik azt, amit tesznek ott bent a kihallgatásnak a helyszínén. Nem tudjuk végig gondolni azt a megaláztatást és szenvedést, amit Jézusnak el kellett viselnie, el kellett hordoznia. És amíg ez történik, addig kint a hozzá legközelebb álló tanítvány, aki Jézusnak a legközvetlenebb közelében tartózkodott 3,5 évig, átkozódva és esküdözve tagadja meg, hogy nem ismerem ezt az embert. És lapozzunk vissza Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Lukács evangélium a 22. fejezetének a 61. és a 62. versében a következőt olvassuk. Ugye amikor a kakas megszólal, ugye amikor előtte 3-szor tagadja meg Péter Jézust, és akkor a 61. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezik Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, 3-szor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Gondoljuk végig ezt a jelenetet. Ilyen mérhetetlen szenvedés közepette Péter átkozódva és esküdözve tagadja meg az ő mesterét. Jézus pontosan tudta, hogy mi zajlik ott kinn az udvaron. És amikor megszólal a kakas, Jézus hátra néz, Péterre néz. Péter mit érezhetett? Ebből a tekintetből nyilván azt látta, hogy ebben nincs harag, nincs szemrehányás. De milyen fájdalom lehetett ez? Gondoljunk abba a szituációba bele, csak egy emberi élethelyzetet hadd említsek. Mondjuk van egy család, egy szerető család, és az egyik családtagot valami méltánytalan bántásnak teszik ki, és bántják, csúfolják, megalázzák az idegenek, a körülöttük élő emberek, mindegy milyen körülményben. És még ezt kell valakinek elviselni, addig a hozzá a legközelebb álló is megtagadja, és elfordul tőle. Gondoljuk végig, hogy milyen érzés lenne nekünk mindez. Jézusnak is mérhetetlenül fájt. És amikor Péterre nézett, Péter látta azt, hogy ebben a tekintetben nem szeretetlenség van, nem az van Jézus tekintetében, hogy ettől kezdve ő már nem fogja őt szeretni, de egy fájdalom és szomorúság. És mit olvasunk? Pétert ez összetörte, és kimenvén keservesen sírt. És Péter eljutott az igazi bűnbánatig, rádöbbent arra, hogy mit tett, Jézust megtagadta, átkozódva és esküdözve, és hogy ezzel mit okozott annak, akit pedig ő nagyon szeretett. Igen, eljutott az igazi bűnbánatig. De most lehet, hogy furcsa az, amit mondok, de erre azt mondhatnánk, hogy de neki könnyű volt igazi bűnbánatra jutnia, mert látta, hogy Jézusnak mit okozott. Hát ő ezt tette Jézussal. Persze, hogy Jézus adott az ő szívébe igazi bűnbánatot. De mit tegyünk mi? Hogy jutunk-e mi igazi bűnbánatra, akik mondjuk azt gondoljuk, hogy nem Jézust bántjuk meg, hanem csak mondjuk visszaadtam a másik embernek azt, amit tőle kaptam, negatív értelemben. Tehát amikor nem is merül föl bennünk, hogy mi Jézust bántottuk volna meg, csak éljük a mindennapi életünket, verekszünk, könyöklünk, harcolunk, indulatoskodunk, önző módon élünk, és cselekesszük a megszokott dolgainkat. Hogy juthat ekkor az ember ilyen bűnbánatra, amelyre Péter eljutott? És ne feledjük, ez mindennek az alfája. Ez az első lépés, hogy erre a bűnbánatra eljussunk. Az ember úgy juthat el, mi most, a 20. illetve 21. században, úgy tudunk eljutni erre a bűnbánatra, hogyha végig gondoljuk azt, hogy Jézusnak miért kellett szenvednie. Miért kellett szenvednie és gyötrődnie. Szeretnék megint két igét olvasni, egyiket Lukács evangéliuma szintén a 22. fejezetéből, a másikat pedig Máté evangéliumából. Először a Máté evangéliumából a 26. fejezetből olvasom el a 36-tól a 39-ig terjedő verseket. Máté evangéliuma 26. fejezet 36-tól 39-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. Jézus néhány órával az ő halála előtt, ugye a pénteki nap előtt csütörtökön este elment Jézus a tanítványaival egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. és maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, és kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menvén, arcra borult, könyörögvén, és mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. És Lukács evangéliumában még ezt is olvassuk a 22. fejezet 44. versében, hogy Jézus haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércsettek, melyek a földre hullottak. Miért volt Jézusnak szomorú a lelke, mint halálig? Innentől kezdve, a Gecsemáné kerttől kezdve, egészen az ő halála pillanatáig. Miért mondta azt, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig? Miért olvassuk azt, hogy Jézus haláltusában volt, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércsepp? Miért? Azért, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Atya itt, ekkor mindnyájunk vétkét Jézusra helyezte. Mi ezt nem tudjuk felfogni, hogy mit jelent, de valami következő, halvány gondolatunk lehet erről, ha azt végig gondoljuk, hogy a mi bűneink, amit mi most elkövetünk, ami sokszor teherként nehezedik a lelkünkre, lelkiismeret furdalásként jelentkezik a mi életünkben, és ugye sokszor nem is tudjuk, nem is találjuk a helyét, hogy hogy tudjuk letenni ezt a terhet. Ez a teher Jézusra nehezedett. Jézus életében összeadódott mindnyájunknak a bűnterhe, és ő az én bűnömért is többet szenvedett. Jézusnak nehezebb volt ez a gyötrelem azért, mert én is elkövettem azokat a bűnöket, amelyeket elkövettem, és az én bűneimmel is megterhelte őt az Atya. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nem azok az emberek ölték meg Jézust, akik fizikailag megvalósították a keresztre feszítést. Igen, ők megtették ezt. De ki kell, hogy mondjuk önmagunk számára, hogy én öltem meg Jézust. Én voltam, aki először a feszítsd meget kiáltottam, és én voltam, aki az első ütést az ő kezére mértem és lábára, amikor a szögeket beverték. És amíg idáig nem jutunk el, addig nincs bűnbánat bennünk. Miért? Mert ha én egyedül lettem volna ezen a világon, aki elfogadja az ő megváltását, Jézus értem is meghalt volna, és akkor egyedül én miattam lett volna a kereszten. És ez így van mindannyiunkkal személy szerint. És amikor mi bármit elkövetünk, akkor nekünk a tudatában kell annak lenni, hogy Jézus előre látta ezt, az Atya előre tudta ezt az én bűnömet, és ezt az Jézusra helyezte. És ezért olvassuk Jézusról azt, hogy ő haláltusában volt már a Gecsemáné kertben, pedig még látszólag senki hozzá nem nyúlt egy ujjal sem, még látszólag semmilyen külső körülmény nem történt, ami ezt indokolta volna. De emiatt volt ez a haláltusa, mert az én bűneim voltak azok, amelyek ezt az ajkára csalták Jézusnak, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. És Jézus mindezt, a mérhetetlen gyötrelmet hordozta, végighordozta egészen a halála pillanatáig. Jézus így ment a kihallgatásokra, az én bűneimmel együtt, az én bűnöm hordozójaként. Jézus teljes helyettesünk, teljes mértékig helyet cserélt velünk. Ott állt némán a kihallgatásoknál, és semmit nem hozott fel a védelmére. Miért nem hozott fel? Mert nem hozhatott fel, mert a mi bűneink voltak ő rajta, és ő a mi bűnünk hordozójaként áltott. Ő maga bűnné lett mérettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. És ha ezt végig gondoljuk, ha ezt megértjük, hogy mit okoztunk mi személyesen Jézusnak, és ha végig gondoljuk azt, hogy mi mindezért az áldozatért, milyen sokszor nem vagyunk igazából hálásak, nem is értékeljük sokszor mindezt, akkor igazi bűnbánat fakadhat fel bennünk, és akkor Jézus élet, akkor megvalósul az, amit olvastunk az apostolok cselekedetében, hogy Jézus az, aki igazi bűnbánatot ad az embernek. Igen, amikor Jézus felkiált a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Amikor ezt olvassuk, akkor nyugodtan hozzámondhatjuk a választ. Az Isten azért fordult el tőle, mert én ezt és ezt elkövettem. Én miattam kellett Jézusnak ezt elszenvednie. És ha ezt megértjük, akkor lesz a szívünkben igazi bűnbánat. És azt mondja a Zsoltáríró, azt mondja Dávid, aki saját tapasztalatából tudta ezt, hogy az Isten a töredelmes és bűnbánó lelket nem veti meg. Aki nem a bűn következménye miatt sajnálkozik, aki nem önmagát sajnálja a bűn miatt, hanem azt, amit Jézusnak okozott ezzel, és hogy egyáltalán magát a bűnt elkövette, amiért ezt az árat kellett a megváltónak lefizetni. Az az ember, ha bűnbánattal Jézushoz megy, Dávid is megtapasztalta, hogy az Isten nem veti el a bűnbánattal hozzáforduló embert. Igen, ez az első lépés az igazáválás útján, a bűnbánat, az igazi bűnbánat. És utána azt mondja János apostol, hogy miután igazi bűnbánat fakadt az ember szívében, van egy következő lépés. És ezt így olvassuk az ő első levele, első fejezetének 9. versében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja ő a mi bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. Ha megvalljuk. Ha ez az igazi bűnbánat felébred bennünk, és ezek után nem kendőzzük a mi bűneinket, nem szépítgetjük a mi bűneinket, hanem megvalljuk őszintén és nyíltan ő előtte, akkor ő hű és igaz, hogy meg fogja bocsátani a mi bűneinket. Könnyű dolog a bűnbevallás? Könnyű dolog? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az önző embernek nagyon nehéz. Nagyon nehéz nekünk valamit elismerni, hogy igen, én ezt és ezt tettem. Gondoljuk végig az emberi kapcsolatainkat, amikor mi emberektől kérünk bocsánatot. Sokszor az ember azt úgy érzi, hogy még nehezebb, mint az Isten előtt bocsánatot kérni. Gondoljuk végig, hogy hányszor van ott, amikor egy bűnbevallás van a mi életünkben, hogy elmondjuk, hogy igen, ne haragudj ezért és ezért, de. És akkor indokoljuk, hogy mit miért cselekedtünk. Igen, én ezt tettem, de akkor ideges voltam, meg fáradt voltam, meg amúgy is ez történt már, és akkor az ember megpróbálja valahogy kicsinyíteni az ő bűnének a súlyát. Azt mondja János apostol, ha megvalljuk a mi bűneinket, ha nem kendőzzük, nem szépítgetjük, hanem elmondjuk az Isten előtt azt, hogy Istenem, ilyen vagyok. Jézusom, ilyen vagyok, ezt tettem, azt tettem. Semmi igazság nincs bennem, semmi igazság nincs. Könyörülj rajtam. És mit mond ez az ige? Ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket, és minden hamisságtól meg fog bennünket tisztítani. Igen, és ekkor következik be a megigazulás. Amiről azt mondta Pál apostol a Római Levél 3. fejezet 24. versében olvastuk, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által. Bekövetkezik a csoda. Igazzá válhatok az Isten előtt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Elkövettem bűnt, bűnök sokaságát, felismerem. Őszintén megbántam, mert Jézus adott bűnbánat, és én elfogadtam ezt a késztetést. Bevallom előtte a bűnömet, akkor mi történik? Hogy válok igazzá az Isten előtt? Az Isten Jézus Krisztus áldozatára tekintve elfogadja az én imádságomat, és azt a bűnt és azokat a bűnöket, amelyeket megvallottam, azt azok közé, a bűnök közé számítja, miért Jézus meghalt. Mert mit mondtunk, ő azért is szenvedett, azzal is nehezebb volt az ő terhe, az ő súlya, és azokért is elszenvedte a bűnért járó jogos büntetést. És az Atya leveszi rólunk ezt, mert valaki már elszenvedte ezért a büntetést. És cserébe mit ad nekünk? Cserébe pedig adja nekünk Jézus Krisztusnak az igaz életét. Az Atya úgy tekint rám, mintha én nem követtem volna el azt a bűnt. Ha mondjuk valakit megbántok durva bántó beszéddel, és én ezt őszintén megvallom és megbánom, akkor Jézus mit tesz? Az ő igazságát tulajdonítja nekem. Ugye leveszi rólam az én bűneim terhét, mert ezért ő szenvedte el a büntetést, és beszámítja nekem az ő igazságát. Minthogyha abban az adott helyzetben, amit én megbántam, az ő szelídségével és nyugalmával szóltam volna másik emberhez. És ettől kezdve az Isten nem úgy tekint rám, mint aki én ezt a durva, goromba bántó beszédet szóltam, hanem mint aki szelíd, kedves és nyájas beszédű voltam. És az ember ilyen igazzá válhat az Isten szemében. Olyanok lehetünk ő előtte, mintha nem követtük volna el a mi bűnünket. Hadd kérdezzem meg, hogy az ember el tud gondolni ilyen bűnbocsánatot? Az ember el tudja ezt magától képzelni, hogy igen, nem csak, hogy megbocsátanak nekem, nem csak, hogy elengedik esetleg a büntetést, és megtűrtként megtűrnek az atyai házban, hanem olyanná tekintenek, és olyannak tekintenek, mintha soha nem vétkeztem volna. Igen, ezt jelenti a megigazulást, ezt jelenti Jézus Krisztus által igazzá válni. És Isten azt akarja, hogy mi megértsük ezt az ő szeretetét Jézus Krisztus által, hogy mi higgyünk ebben a megigazulásnak, ebben az egyetlen, egy lehetséges útjában. És azt mondja Pál apostol a saját tapasztalatából kiindulva, aki milyen módon vétkezett ugye Jézus ellen és az ő követői ellen, öldökölte a hívőket, üldözte, kergette. És nézzük meg, mit mond Pál apostol a Timóteusi első levél első fejezetének a 15. versében. Azt mondja, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tehát akár mekkora az embernek a vétke, akár mekkora az embernek a bűne, Jézus Krisztus által igazzá válhatunk, és olyanok lehetünk az Isten előtt, minthogyha soha nem vétkeztünk volna. És ha ez bekövetkezik az ember életében, az ember így meg tud szabadulni az ő bűn terhétől. A Római Levél 5. fejezetének első versét olvassuk el, hogy mi fog mindjárt bekövetkezni az ember szívében, az ember életében. A Római Levél 5. fejezet első verse azt mondja, megigazulván azért hit által, tehát a bűneink bocsánatát elnyervén Jézus Krisztusban vetett hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, békességünk van. Az ember megtalálja azt a békességet, azt a lelki nyugalmat, amit sehol máshol ebben az életben nem tudott megtalálni. Le tudja tenni azt a bűnt, amit semmilyen más körülmények között és más módon nem tudott letenni. Felszabadul az ember lelke a bűntudat, a gyötrelem alól, és békessége van az embernek a szívében, az Istennel. Azt mondja Dávid a 32. Zsoltárban, amikor elmondja az ő tapasztalatát, az Istennel szerzett tapasztalatát az ő nagy vétke után, amikor azt a bűn, a gyilkosság és a paráznaság bűnét elkövette. Hadd kérdezzem meg, nagy bűn, gyilkosság, paráznaság. Ha végigolvassuk ezt a történetet, látni fogjuk, hogy nem is akármilyen módon hajtotta végre ez Dávid. És Dávid ezt mondja a 32. Zsoltárban, az első 5 versben. Boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, és vétke elfedeztetett. Igen, az az ember igazán boldog, aki le tudja tenni a bűn terhét, és meg tud igazulni Isten előtt. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. És utána elmondja, hogy míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Igen, amíg az ember nem tudja letenni a bűnét, szinte az élet ereje is elfogyatkozik. És utána mit mond? De vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ezt jelenti megigazulni az Isten előtt, ezt jelenti bűnbocsánatot nyerni, igazzá válni ő előtte Jézus Krisztus áldozata által. Igen, ezt jelenti a bűnök jog szerinti rendezése. Jog szerint, az isteni jogrend szerint. Valakinek a bűnért el kell szenvedni ezt a büntetést. Az Istentől való elszakadást, amit Jézus elszenvedett. el kell valakinek szenvedni, Jézus átvállalta mi helyettünk. Ezt jelenti a bűnök jog szerinti rendezése. De ki kell, hogy mondjuk, hogy nem elég a jog szerinti rendezés. Nem elég az, hogy az én múltban elkövetett bűneim bocsánatra leltek Istennél, Jézus áldozata által. Ez még nem elég. Van a megigazulásnak egy tágabb értelemben vett jelentése, amikor már nem egy adott bűnre vonatkozik a megigazulás, hanem az ember egész életére vonatkozik, és kiterjed mindez. Pál apostol azt mondja a római levél második fejezetében, a római levél második fejezetének a 13. versében Pál apostol a következőt mondja. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát akkor válik majd az egész ember igazzá, az egész emberi élet igazzá Isten előtt, amikor az ember le tudja rendezni az összes bűn adósságát Istennel, az Isten igaznak tudja nyilvánítani a múlt összes eseményében, le tudja mosni az emberről minden bűnét, de ez önmagában nem elég, mert utána folytatódik az élet a holnapi nappal és az azután következő nappal, és azt mondja, hogy az ember akkor válik az egész emberi élet igazzá, amikor én az életemben betöltöm az Isten törvényét, amikor már nem fogom újra azokat a bűnöket elkövetni, amik nekem korábban az életemet beszennyezték. Tehát nem elég a bűnbocsánatot elnyerni, megigazulni a szónak ebben az értelmében szükséges, de még nem elég. Az is kell, hogy az ember az életében, a jellemében megváltozzon. Hogy ne kövessem el újra azokat és újból azokat a bűnöket, amik Jézus halálát okozták. Pál apostol ezt a kérdést két kérdéssel és válasszal próbálja megvilágítani mi előttünk. Mind a kettő igét a római levélből olvasnám, és figyeljük meg, hogy milyen hasonló kifejezéseket használ mind a két idézet igében Pál apostol. A római levél harmadik fejezetében először a 31. verset olvasom el. A római levél harmadik fejezetének 31. verse a következőt mondja. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük a hit által. Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Mit kérdez Pál apostol? Hogy a törvényt nem kell most már megtartanunk azért, mert hit által én elnyertem az életem bűneire a bűnbocsánatot? Ettől kezdve a törvény már érvénytelen lesz? És erre mit mond? Távol legyen. Ilyet még csak ne is gondoljunk. Távol legyen. Azt mondja, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Miért mondja, hogy sőt, inkább a törvényt megerősítjük? Mert ha egyszer bennem igaz bűnbánat ébredt, és rádöbbentem arra, hogy mit okoztam az én bűneimmel Jézusnak, és milyen szenvedést okoztam neki ezzel, akkor akarom újra elkövetni? Akarok újra abban élni? Akarok újra olyat cselekedni? Ugye akkor ott van az emberben a vágy, hogy megszabaduljak tőle, hogy ne éljek abban, távol legyen, inkább a törvényt megerősítjük. Nézzük meg, ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk a római levél 6. fejezetében. Pál apostol ugyanezeket a szavakat használja egy kérdés feltevés után. Azt mondja, itt még markánsabban fogalmaz. Az első és a második verset olvassuk el a római levél 6. fejezetében. Azt mondja, hogy mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Milyen érdekes ez a kérdés. Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? És utána azt mondja, hogy távol legyen. Megint ezt mondja, távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Micsoda érdekes gondolat ez. Azt mondja, hogy fölteszi a kérdést, hogy megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Tehát kövessük el csak egymás után a bűnöket, hogy azt lehessen mondani, hogy az Isten kegyelme még nagyobb. Azt mondja, hogy távol legyen. Mert akik már meghaltunk a bűnnek, akik rádöbbentünk a bűn súlyára, és szabadulni akarunk ettől, le akarjuk tenni a bűneink terhét. Hát hogy élhetnénk akkor ezek után újra a bűnben? Azt mondja, hogy távol legyen. Sőt, kimondja a Szentírás azt, hogy az emberi életnek ez a végcélja, hogy az ember elérje azt az állapotot, ahogy az Isten megteremtette Ádámot és Évát. a bűn felett való győzelem, ez a megigazulás, ez a megváltásnak a célja. Hogy az ember az élete minden területén összhangra tudjon jutni az isteni törvénnyel. Megint egy igét szeretnék olvasni Pál apostoltól. Pál apostol a Filippi levélben ír egy csodálatos gondolatmenet közben egy gondolatot, amit szeretnék most megemlíteni a Filippi levél 3. fejezet 12. versében. Pál apostol a következőt mondja. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Pál apostol ezt mondja az életének még ebben a szakaszában, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. Még nem értem el. De mit mond? Hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Milyen érdekes, megragadott a Krisztus Jézus. Amiért megszólított, amiért elhívott engem. Azt mondja, igyekezem, hogy el is érjem, amiért megragadott ő engem. Tehát miért ragad meg mindannyiunkat a Jézus Krisztus? Miért szólít meg mindannyiunkat? Mi az ő elhívásának a végcélja a mi életünkben? Hogy elérjük a bűn feletti győzelmet, hogy a mi egész életünk igazán nyilvánítasson majd ő előtte. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ennél a gondolatnál meg kell, hogy álljunk, mert ember tömegekből, keresztények tömegeiből hangzik fel ilyenkor az az ellenérv, hogy hát ez lehetetlenség. Ez lehetetlenség. Hát ilyet ma ne is mondjunk. Ilyet még ne is gondoljunk, hogy mi emberek a bűneinkből meg tudunk szabadulni. Kicsikét javítgatni a mi életünkön, hogy ne legyenek olyan durva, kirívó dolgok benne, de hogy mindentől megszabadulni. Hát ez lehetetlen az emberi életben. De azért szeretnék feltenni egy kérdést. Jézus áldozatára miért volt szükség? Azért volt szükség, hogy az egyik embert abból a bűnéből, a másik embert amabból a bűnéből meg tudja szabadítani, de azért mindenki maradjon benne a bűnének egy jelentős részében. Akkor lett volna értelme Jézus áldozatának? Akkor semmi értelme nem lett volna. Jézus áldozata azért történt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Jézus áldozata azért történt, hogy nekünk minden bűnünket meg tudja bocsátani. És Jézus áldozata azért történt, hogy nekünk erőt adjon a győzelemhez, a bűn felett való győzelemhez, nem kisebb jelentőségű Jézus Krisztusnak az áldozata. Szeretnék egy igét elolvasni a Galata levél 2. fejezet 20. verséből, ami egyben a megoldásra is rámutat, hogy az ember hogy válhat igazzá az életében, és hogy győzhet az ember a bűn felett. Azt mondja Pál apostol a Galata levél 2. fejezet 20. versében. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hogy kezdi Pál apostol ezt a gondolatot? Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez az első lépés. Ez az egy fél mondat hihetetlenül sok mindent magában foglal. Krisztussal együtt megfeszítettem. Megismertem Jézus áldozatát, megértettem, amiről már korábban szóltunk, hogy ez én érettem történt. Megértettem azt, hogy miattam kellett Jézusnak ezt elszenvednie, és én is meghaltam ezáltal a bűnnek. Mintha engem is megfeszítettek volna, meghaltam én is a bűnnek. El akarom temetni a régit. Meghaltam a bűnnek. Krisztussal együtt én is megfeszítettem. Az igazi bűnbánat ezt jelenti, amiről az előbb szóltunk. Krisztussal együtt megfeszítettem. De ha ez bekövetkezett az életembe, akkor mit mond Pál apostol? Ettől kezdve nem én fogok élni önmagam egyedül, hanem él bennem a Krisztus. Ha én vele együtt megfeszítettem, akkor ettől kezdve az életemben nem egyedül akarok élni, hanem én Krisztusban akarok élni. Vele együtt akarok járni az életem minden pillanatában. és utána azt mondja, hogy él bennem a Krisztus. Ha a Krisztus él bennem, akkor milyen cselekedeteket fogok cselekedni? A Krisztus cselekedeteit. Akkor nem a magam cselekedeteit, amit én természetszerűleg önző módon cselekednék, hanem ha Krisztussal összeköttetésben vagyok, ő él bennem, akkor az ő cselekedeteit fogom cselekedni. Az ő szavát fogom szólni. Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan helyzetben az életben, hogy valamit el akartunk követni, vagy valamilyen dilemma előtt álltunk, hogy mit cselekedjünk, és úgy eszünkbe jutott az, hogy ebben az élethelyzetben vajon Jézus hogy cselekedne. Én voltam már ilyen helyzetben, az emberben fölmerül, hogy most Jézus hogy szólna, vagy mit cselekedne. És az emberben abban a pillanatban világossá válik, ugye, hogy ekkor mit kell cselekedni. És hogyha én Krisztussal élő kapcsolatban vagyok, akkor kérhetem tőle, hogy adjon nekem erőt, hogy én is azt tudjam cselekedni, amit ő ebben az élethelyzetben cselekedne. Hiszen velem van, él bennem, élő összeköttetésben lehetek vele. Csak hadd mondjam el, hogy én azt tapasztaltam a mi emberi életünkben, hogy nekünk sokszor az a legnagyobb bajunk, hogy idáig nem jutunk el, mert mi szeretjük a bűnt. Elnézést, hogy ezt kimondom, de mi sokszor nagyon szeretjük a bűnt, ragaszkodunk a bűnhöz. Ragaszkodunk a mi önző dolgainkhoz. Mi a bűnt nagyon sokszor nem gyűlöljük. Vannak dolgok, amiket gyűlölünk, aminek a következményei nagyon rosszak. De úgy alapvetően mi sokszor nem gyűlöljük a bűnt. Sokszor nem is akarunk valamitől megszabadulni igazából. Ha mi meggyűlölnénk a bűnt, mint ami Jézusnak az életét követelte, és okozta neki ezt a szenvedést, akkor akarnánk szabadulni tőle. És akkor tudnánk kérni esedezve, hogy szabadítson meg bennünket a mi bűneinktől, hogy ne kövessük el újból és újból azokat a dolgokat. Hadd kérdezzem meg, amikor egy betegségben vagyunk, egy súlyos betegségben, tudunk buzgón imádkozni az Istenhez? Tudunk könyörögni, hogy adjon szabadulást, hogy enyhüljön a fájdalmam? De hadd kérdezzem meg, hogy tudunk-e ugyanilyen buzgón imádkozni, amikor egy kísértésben vagyunk, hogy Uram, most adj nekem erőt, hogy ne kövessem el ezt a bűnt, te cselekedjél bennem, Jézusom, ne én cselekedjek, hanem te cselekedjél. És már pedig ott van az ígéret, hogy ha mi kérünk, akkor kapunk. Ha keresünk, találunk. Ha zörgetünk, megnyittatik nekünk. Ha mi akarunk a bűn felett győzni, akkor Jézus adja nekünk az erőt. Magunktól nincs erőnk. Jézus egyértelművé tette. Azt mondták neki a tanítványok, hogy Urunk, kicsoda üdvözülhet. Mert látták a mércét, amit ugye Jézus felállított. És azt mondja, hogy ne is kísérletezzetek, egyedül nem megy, de velem, az Istennel, a megváltóval, Jézussal együtt az embernek minden lehetséges. Az ember győzni tud a bűn felett, hogyha mindazt a segítséget igénybe veszi, amit Jézus adni akar az embernek. Igen, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. De tegyük fel azt a kérdést, hogy ezt az utat, ami az egyedüli út, mégis miért választják olyan kevesen? Miért van mégis annyi más elgondolás? Az emberek miért keresnek mégis más utat, noha nem lehet találni? De az ember miért fogadja el sokszor olyan nehezen ezt az egyedüli utat, a megváltásnak ezt az egyedüli útját? Ennek sok oka van, csak kettőt szeretnék most megjegyezni. Az egyik ok az, hogy mi emberek túl büszkék vagyunk. Mi emberek túlságosan büszkék vagyunk ahhoz, és nehezen alázkodunk meg, hogy elismerjük azt, hogy mi minden tekintetben megváltásra szorulunk. Nehezen fogadjuk el azt, hogy mi egyáltalán nem vagyunk jók. Nehezen fogadjuk el azt, hogy bennünk, a mi testünkben semmi jó nem lakik. A büszke ember, a magát nagyra tartó ember nagyon nehezen tudja mindezt elfogadni. Márpedig enélkül nincs krisztusi megváltás. Ha Krisztus nem tud mindenben a mi életünk megváltója lenni, már pedig csak akkor tud, ha én bűnbánatra jutok, ha felismerem az én bűnösségemet, ha nem tud az én életemben személyes megváltó lenni, akkor nem is tud megigazítani engem, akkor nem is tudok megszabadulni az én bűneimtől. Az ember sokszor a büszkesége akadályozza ebben. De van egy másik oka is ennek. Az ember nagyon szeretne áldásokat elnyerni az Istentől. Az ember nagyon sokszor az Istennel való kapcsolatát is önző módon éli meg. Békességet szeretnénk, az Isten áldását szeretnénk, szeretnénk letenni a bűnterheinket, szeretnénk, ha felszabadult lélekkel tudnánk élni, de azért szeretnénk a mi bűneinket is ragaszkodni. Szeretnénk ezt is, azt is, avaszt is tenni. Ne kelljen mindenről lemondani, ne kelljen megváltozni annyira. Az ember össze akarja egyeztetni az összeegyeztethetetlent, és az ember sokszor ezért nem tudja elfogadni a krisztusi megváltást. Mert a krisztusi megváltás hogy kezdődik? Hogy én ővele együtt megfeszítettem. Ővele együtt meghaltam a bűnnek, szembefordulok azzal, és nem akarok többé abban élni. Pál apostol azt mondja, hogy a végidején, Jézus eljövetele előtt, ez lesz az általános, hogy a kegyesség látszata mögött a meghúzódó bűnök. Mit mond Pál apostol? Lesznek az emberek magukat szeretők, péncsóvárgók, kérkedők, káromkodók, kevélyek, háládatlanok, engedetlenek, szüleik iránt tisztátalanok, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Egy egész hosszú felsorolást mond, hogy mi lesz a végidején különösen jellemző az emberekre. És azt mondja, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, az örök élet is kell, kell nekem egy megnyugvás, hogy az Isten ott van, de azért pénzszerető, önző, kegyetlen, mértéktelen, vakmerő, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretője. Igen, ez jellemzi embertömegeknek az életét. És emberek mindent megpróbálnak, hogy megkerüljék az igazi megváltozást, a jellem megváltozást, a bűn feladását, az önmagukkal való szembefordulást. És ezért vetik el sokan a Jézus által felkínált megváltást. Márpedig ez az egyedüli megváltás. A Szentírásban azt látjuk, hogy amit Jézus tett az emberért, az Jézust az egyedüli közben járóvá teszi az Isten előtt. Azt mondja a Biblia, hogy nincs más közben járó Isten és ember között, csak Jézus Krisztus. Azt mondja a Biblia, hogy más nem üdvözítheti az embert. Emberi elgondolás, akármilyen más megoldás nem hozhat az ember számára üdvösséget. Azért, mert Jézus áldozata egyedül az, ami jog szerint is elrendezheti az ember élete bűnét és igazzá teheti, és az emberrel képes meggyűlöltetni a bűnt, hogy az ember szembe is tudjon fordulni a bűnével. Egyedül a Jézusi megváltás a megváltás. És nézzük meg befejezésül a Filippi levél 2. fejezet 9-től 11-ig terjedő verseit szeretném elolvasni. Arról beszél Pál apostol előtte, mielőtt a 9. verset elkezdeném olvasni, hogy Jézus letette az ő isteni mi voltát, fölvette a mi emberi természetünket, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ezek után olvasom a 9-től terjedő verseket. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Igen, nekünk egyedül ebben a Jézus Krisztusban, ebben a megváltóban, ő benne van nekünk reménységünk az üdvösségre, ő a megigazulásnak az egyedüli útja.